A mi segítségünk jöjjön az Atya, a Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. Szeretett testvéreim, lelkünk épülésére és hitünk megerősítésére olvasom Mózes második könyvéből a harmadik fejezet első 12 versét. Mózes második könyvének harmadik fejezetének 12 versét olvasom. Hallgassátok ezt meg alázatos szívvel és kellő figyelemmel. Mózes pedig apósának, Jetrónak, Midján papjának a juhait legeltette. Egyszer a juhokat a pusztán túlra terelte, és eljutott az Isten hegyéhez, a Hórebhez. Ott megjelent neki az Úr angyala, tűz lángjában, egy csipke bokor közepéből. Látta ugyanis, hogy a csipke bokor tűzben ég, de mégsem ég el a csipke bokor. Akkor ezt mondta Mózes: oda megyek és megnézem ezt a nagy csodát. Miért nem ég el a csipke bokor? Amikor az Úr látta, hogy oda megy megnézni, kiáltott neki Isten a csipke bokor közepéből, és ezt mondta: Mózes, Mózes! Ő pedig így felelt: itt vagyok. Isten ekkor azt mondta: ne jöjj közelem! Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állsz. Majd ezt mondta: én vagyok az atyádnak Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Ekkor elrejtette Mózes az arcát, mert félt rátekinteni az Istenre. Az Úr pedig azt mondta: megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam kiáltozásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. Le is szállok, hogy kimentsem őket Egyiptom hatalmából, és elvigyem őket arról a földről egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizzi, a hivvi és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj, elküldelek a fáraóhoz, vezest ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azt felelte erre az Istennek: ki vagyok én, hogy a fáraóhoz menjek, és kihozzam Izrael fiait Egyiptomból? De Isten azt mondta: bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek. Amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok tisztelni az Istent. Ámen. Gyertek testvéreim, emeljük fel szívünket és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk téged, örökké való Isten, kegyelmes atyánk a Jézus Krisztusban. Istenünk, dicsőítünk, mert nem vagy néma, mint a bálványok, hanem egészen személyesen tudsz a tieidhez szólni. Magasztalunk azért, mert nem vagy tehetetlen, hanem neked az is lehetséges, ami az embereknél lehetetlen. Segíts ezzel a bizalommal elcsendesülnünk most előtted. Áldunk, Urunk, hogy hűséges vagy hozzánk ma is. Köszönjük minden ajándékodat, amit kaptunk, és köszönjük, ha tovább adhattuk azokat másoknak, vagy esetleg mi magunk is ajándékká lehettünk a te kegyelmedből. Kérünk, ajándékozz meg minket most az igazi belső csenddel, és azzal, hogy van szavad hozzánk. Segíts azt úgy hallani és megérteni, amint te akarod nekünk azt tovább adni. Legyen a te szavad gyógyító erővé, emeljen fel az elesettségünkből, vagy éppen törjön össze a keménységünkben, de mindenféleképpen munkáljon bennünk hitet, bizalmat. Adj nekünk eligazítást, tanácsot, világosságot, mert világosságban akarunk járni, Urunk. Legyen ez a csendes óra, most a veled való találkozás nagy alkalma, ahol erőt kapunk, bölcsességet a helyes döntésekhez, békességet a bosszúságaink közepette, ahol téged magadat ismerhetünk meg jobban. Tudjuk, atyánk, hogy az az örök élet, hogy megismerjünk téged. Így kérünk, jöjj ebben az órában közel hozzánk. Ámen.
Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szent lelkét segítségű hívva az üzenetét hirdetni kívánom ma köztetek, írva található János evangéliumának 8. fejezetében, a 30. verstől a 36. versig a következőképpen. Amikor ezeket mondta Jézus, sokan hittek benne. Így szólt akkor azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igéimet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki bűnt cselekszik, a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Amen. Kedves testvéreim, hogyha van valami, amiért nagyon sokan áldozták oda az életüket, vállalták akár a szenvedést, akár a halált, akkor az nem más, mint a szabadság. A szabadság, amire minden embernek elemi igénye van. Amiért küzdünk, amiért mindent megteszünk a mai napig. Nekünk kivételes helyzetünk van, mert politikai értelemben szabadok lehetünk. Van szólás és gondolati szabadság, van vallásszabadság, szabadon élhetünk abban az országban, amelyikhez tartozunk. A világ számos pontján a mai napig is harcok folynak azért, hogy ez megvalósulhasson. Ugyanis mi, emberek, szeretjük és akarjuk a szabadságot. Vágyunk arra, hogy ne függjünk senkitől és semmitől, vágyunk arra, hogy ne legyünk korlátozva. Szeretjük átélni azt a hihetetlen, mámorító, csodálatos érzést, hogy szabadok vagyunk. És hogy mit jelent ez a szabadság? Hát nehéz dolgom lenne, ha ezt most meg kellene fogalmaznom, mert mindenkinek élethelyzetétől függően mást és mást jelent. Mást jelent a gyerekeknek, akik a nyári vakációba örülnek, hogy végre mindenféle kötöttség nélkül tölthetik el napjaikat, nem kell tanulni, nem kell iskolába menni, különböző foglalkozásokra járni. Mást jelent annak a szülőnek a szabadság, aki a nyarát megpróbálja úgy beosztani, hogy közben a gyerekekre is ideje legyen. Másként fogalmazza meg a szabadságot az, aki a hónapnak minden egyes napját végig szenvedi és végig számolja, küzdve az anyagi nehézségekkel, és egészen más jelent a szabadság annak, akinek ugyan nincsenek anyagi nehézségei, de mégis megterhelt, nehéz kapcsolatba kell a nap 24 óráját eltöltse. Igen, a szabadságnak számtalan fogalmazása lehet és rengeteg értelmezése. Az istentisztelet nem is ad arra lehetőséget, hogy ezekre mind kitérjek. Mégis nagyon fontosnak tartom, hogy egy kicsit elgondolkozzunk ezen. Gondoljuk végig, hogy mit jelent számunkra a szabadság, és mi az, amit várunk tőle. Mert ez is egy fontos kérdés. Mit akarok én a szabadságtól? Miért akarom a szabadságot? Azt látom, hogy többnyire félreértelmezzük ezt a fogalmat. Legyen erről. Először erről szó. Általában azt mondjuk, hogy a külső körülmények, feltételek, adottságok miatt nem tudjuk átélni az igazi szabadságot. Ha ezek megszűnnének, átalakulnának, megváltoznának, rögtön szabadnak éreznénk magunkat. Mire is gondolok? Hát egyrészt ebben segít bennünket a felolvasott ige szakasz, ahol Izrael népe Egyiptomba a szolgaság földjén van, ahol egy más nép mondja meg, hogy mit csináljanak, más nép osztja be az idejüket, kemény munkával, sanyargatással telik minden egyes pillanatuk, nem mehetnek oda, hova akarnak, nem csinálhatnak azt, amit akarnak, még Istennek sem áldozhatnak. Igen, ők a szabadságot a külső körülmények megváltozásától várták. Azt mondták, ha megszabadulunk végre Egyiptomból, akkor jó lesz az életünk, akkor minden szép lesz. Mert a szabadságra nem véletlenül vágyunk. A szabadsággal céljaink vannak. Azt várjuk a szabadságtól, hogy boldogok legyünk, hogy kiteljesedjen az életünk. A szabadságot többnyire egyenlővé tesszük minden földi jóval. És azt hisszük, hogy ha külső kötöttségektől megszabadulunk, valóban megoldódik minden. Ha több lesz a pénzem, ha magasabban állok a ranglétrán, ha már megszereztem azokat a tárgyi javakat, amelyekre vágyom, ha nem kell tanulnom, vagy ha már nem a szüleim szabják meg, hogy mit és hogyan tegyek, akkor egészen biztos, hogy szabadabb leszek. Ha pedig szabad vagyok, akkor boldog is vagyok. A mai ember, egészen pontosan a magyar ember nem ismeri azt a helyzetet, amiben Izrael népe élt, mégis azért találunk hasonlóságokat. Érezhetjük magunkat időnként úgy, ahogy ők sanyargatva, mások által megszabott rendben éljük az életünket. Életünk számtalan külső kötöttségekkel van körülvéve, amelyekből szabadulni akarunk, amelyekből ki akarunk törni. Ezért rengeteget hajtunk, küzdünk, és nem vesszük észre, hogy miközben mindent megteszünk, hogy a szabadságot elérjük, egyre nagyobb és újabb kötöttségeket veszünk a nyakunkba. Mert hát ahol sok pénz van, ott még több kell. Ahol magas rang van, ott még nagyobb kell. Ahol már megvan a kisház, ott bővíteni kell, átalakítani kell, felújítani kell, nagyobbítani kell. Újabb és újabb körök, újabb és újabb harcok, küzdelmek, és a szabadságtól remélt boldogság valahogy újra és újra elmarad. Jól ismerjük Izrael történetét. Tudjuk azt, hogy az Egyiptomból való szabadulás után a pusztába vándorolva hányszor meggondolják magukat. Kijelentik azt, hogy bárcsak ott maradtunk volna Egyiptomba, gondoljunk bele. Hiába van meg a szabadság, hiába van ott előttük a pusztaság, ott aztán tényleg szabadnak érezhette volna magát a nép. Mégis kimerik jelenteni azt, hogy nekünk jobb volt ott a szabadság a rabság földjén Egyiptomba. Nem tudtak élni, nem tudtak jól élni a megkapott szabadsággal. Mert a szabadság nem ezeken a külső körülményeken múlik. Ez is része, nagyon fontos része a szabadságunknak, de nem ezen múlik. Aztán van a félreértelmezett szabadságnak egy másik fajtája is. Amikor nem a külső kötöttségek miatt, hanem a belsők miatt küzdünk. Lelki bajok, kisebb rendűségi érzések, félelmek, aggodások, ön-el-nem-fogadás, meg nem értettség, nem találom a helyemet érzése akadályoz minket abban, hogy valóban szabadok legyünk. A mai ember jóval nyitottabb a lelki dolgok iránt, és én meg vagyok róla győződve, hogy ennek az oka ebben is kereshető. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy a mai ember önmaga fogságában él. Nem tud kitörni belőle, nem tud tovább lépni, mert nem találja a megoldást a problémáira. Pszichológus, lelki témájú könyvek, különböző lelki tanácsadók, kócsok, előadások, lelki gyakorlatok által próbálja megszerezni önmaga szabadságát, próbálja lerázni önön kötöttségeit, mert azt hiszi, hogy ha lelkileg szabaddá válik, ha az ő lett összes gondjára és problémájára megtalálja a megoldást, akkor minden kötöttség eltűnik, és eljön a várva várt boldogság az életébe. Én nem tagadom azt, hogy valóban nagyon sokat segít, ha megismerjük magunkat, ha átlátjuk a lelkünknek a működését, de azt látom, hogy ez sem hoz végérvényes szabadságot, és ezzel együtt boldogságot. Még egy utolsó félreértést hadd említsek meg. A felolvasott ige szakaszban Jézus és a zsidóság párbeszéde hangzik el, és amikor Jézus azt mondja ezeknek az embereknek, hogy akkor lesztek szabadok, hogyha a fiú megszabadít, kikérik maguknak. Ugyan római fennhatóság alatt élnek, de ők kikérik maguknak, hogy szolgák lennének. Úgy fogalmaznak, mi soha nem voltunk szolgái senkinek sem. Mi szabadok vagyunk, bennünket nem köt semmilyen emberi kötöttség. Igen, a félreértelmezett szabadsághoz tartozik az is, amikor tagadjuk, hogy vannak olyan körülmények, amelyek megkötnek. Én szabad ember vagyok, azt teszek, amit akarok. Ebben nem szól bele senki, nem is hagyom, mert én szabad ember vagyok. Mekkora tévedés ez, és milyen hatalmas nagy önbecsapás, amiből aztán rengeteg sérülés is származik. Láthatjuk tehát, hogy a szabadság kérdése egyáltalán nem olyan egyszerű. Sok félreértés, félreértelmezés vezet tévútra, és visz messze a vágyott boldogságtól. De van a szabadságnak egy másik értelmezése is, amit itt találhatunk a felolvasott ige szakaszba. Az Isten szerinti szabadság, amelyet csak ő tud megadni, és ő meg is ad a gyermekei számára. Jézus abból indul ki, hogy aki a bűnt cselekszi, az soha nem lesz szabad ember. Aki bűnt cselekszik, az szolga. Éppen ezért a külső és a belső kötöttségek nem szüntethetőek meg, mert nem vagyunk képesek arra, hogy mindig csak a jót tegyük. Márpedig, ha képesek vagyunk a rosszra, akkor ez ráüti a bélyegét a kapcsolatainkra, önmagunkkal való viszonyunkra, ráüti a bélyegét mindenre, ami bennünket körülvesz. A rossz, a bűn megköt, képtelenné tesz arra, hogy szabadon éljünk és a jót cselekedjük. Múlt héten a Hittan táborban szintén beszélgettünk erről a mondatról, erről az igéről, és a nagyobbakkal próbáltam érzékeltetni, hogy mit is jelent ez a megkötözöttség, és egy lányt, egy önként vállalkozót, egy hosszú kötéllel jól körbe tekertem lábától a fejéig, természetesen a nyakát kihagytam, de azért itt-ott egy picit megszorítottam, hogy valóban kényelmetlen érzés legyen ez a kötöttség, és ott kellett állnia egy helybe. Hát egy darabig még sikerült, nagyon rövid ideig, de egy idő után elkezdett izegni, mozogni, és aztán amikor beszélgettünk róla, ő maga mondta, hogy mennyire nehéz volt egy helyben állni. Próbálta a lábát vagy a kezét kiszabadítani, valami kicsi test részét megmozdítani, azért, hogy legalább ott érezze, hogy végre szabad. Igen, a rossz, a bűn így kötöz meg bennünket. Nem engedi, hogy felszabaduljunk, nem engedi, hogy boldogok legyünk. Erről is beszélgettünk a gyerekekkel, hogy lehet, hogy van olyan pillanat, amikor nagyon jó lenne úgy odasózni a másiknak, vagy megvetően beszólni neki, megalázni. De mi jön utána? Mi változik meg? Kinek lesz ettől jobb? Aki a bűnt cselekszi, már pedig nem tudunk bűn nélkül élni, az a bűnnek lesz a szolgája. Vágyhatunk mi a szabadság után, küzdhetünk és fáradozhatunk azért, hogy megszabaduljunk minden ránk neheződő tehertől, átadhatjuk magunkat hamis vágyakkal, de ha rosszat tesszük, akkor már is oda a szabadság. A Biblia azt mondja, hogy ha a fiú megszabadít, valóban szabadok lesztek. Szabadok arra, hogy kilépjetek a színlelésből, a képmutatásból, szabadok arra, hogy elfogadjátok önmagatokat, szeressétek önmagatokat, szabadok arra, hogy cselekedjétek a jót a rossz helyet. Tehát hogyan lehetséges ez? Hát először is szükség van a hitre, arra a hitre, amellyel meg vagyok győződve róla, hogy van Isten. És ez az Isten egyszülött fiát adta értem. Hiszem, hogy ő szenvedett és meghalt, hogy éppen ezért van megbocsátásom. Hit által értem és élhetem meg a megbocsátás minden felszabadító érzését. Krisztus az, aki meg tud szabadítani a félelmeinktől, az aggodásainktól, a szorongásainktól. Ő az, aki ki tud szabadítani saját magunk fogságából, aki segít, hogy összekuszálódott életünket ki tudjuk csomozni, kit rendbe tudjuk tenni. Megváltása hozzásegít a szabadsághoz, amelyet nem vehet el senki. És nem csupán egy felszínes öröm, ami egyik pillanatról másikra elmúlhat, nem pillanatnyi állapot, hanem a lelkünk mélyéig ható bizonyosság. Ezt a szabadságot élte meg Dietrich Bonhoeffer is, akinek az egyik énekét megtanultuk a gyerekekkel a táborban. És elmeséltük nekik azt is, hogy ennek az éneknek a vers sorai egy koncentrációs táborban születtek meg, ahol tudjuk, hogy milyen állapotok és körülmények voltak. Hiába voltak ott a rácsok Bonhoeffer körül, ő mégis szabadnak érezhette magát. Talán szabadnak, mint bárki azok közül, akik éjt-nappallá téve robotolnak, hogy megteremtsék emberi eszközökkel a szabadságot. Így ír erről. Áldó hatalmak oltalmába rejtve, csak várjuk békén mindazt, ami jő. Mert Isten őriz híven reggel este, ő hű lesz, bármit hozzon a jövő. És ha az úton örömöt adsz nékünk, ha szép napod ragyogva ránk nevet, biztasson, incsen, sok nehéz emlékünk, hogy életünket szenteljük neked. Ez a teológus még ott a rácsok között is az örömről és a reményről ír. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok vagytok. Ez a szabadság tud megbékélést hozni nem csak Isten és ember között, hanem emberi kapcsolatainkba is. Ebben a szabadságban megélhetjük azt a boldogságot, amiért oly sokat hajtunk és küzdünk. Ugyanakkor ez a szabadság nem zárja ki azt a törekvésünket, hogy az életünk emberi körülményei kényelmesebbek és kellemesebbek legyenek, de nem ettől teszi függővé. És van még egy dolog, amiről Jézus beszél. Azt mondja, hogy a szabadsághoz az igazságra is szükség van. Azt mondja, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Olyan kultúrába élünk, amely nem akar egyetlen korlátot se. Szabadságot akar, de korlátok nélkül. Szabadságot, de olyan szabadságot, amivel biztonság is együtt jár. Krisztus ezzel szemben azt mondja, hogy az igazság korlátai között lehettek csak szabadok. Szabadok a veszélytől, a kísértéstől, a csalástól, a bizonytalanságtól. Határokon belül szabadnak lenni? Nagyon ellenmondásosnak tűnik. Hogyan lehetek szabad, hogyha megmondják nekem, mit kell tennem, vagy épp ellenkezőleg, mit nem kell tennem? Hadd mondjak erre egy példát. Erdélyben rengeteg olyan táj van, ahol ámul és bámul az ember a természet szépségein. Emlékszem, egyszer Székelyföldre utaztunk, és megálltunk egy olyan helyen, ahol gyönyörű volt a környék. És én ott azt éreztem, hogy hihetetlenül boldog és szabad vagyok. Előttem voltak a hegyek, a fenyvesek gyönyörű látványa, a szemem sem ütközött villanydrótok akadályába, vagy emberi kéz alkotásába. Szabadnak éreztem magam, végtelenül szabadnak. Aki állt már egy ilyen helyen, tudja, miről beszélek. Ugyanakkor nekem az is eszembe jutott, hogy Erdély tájain a mai napig előfordulnak medvék. Előfordulnak az emberre is veszélyes kígyófajták, akik pontosan ugyanazzal a szabadsággal élnek ott, mint ahogyan ott én éreztem magam. És a következő gondolatom az volt, hogy hiába is ez a hatalmas nagy szabadság, ha elém kerül egy állat, egy veszélyes állat, akkor már sokkal inkább a menekülés, a félelem, a reszketés veszi át a boldogság helyét. Igen, én azt gondolom, hogy nincs szabadság biztonság nélkül. A biztonsághoz pedig korlátok kellenek. A táborban is sokszor megfogalmaztuk a gyerekeknek azt, hogy ha valamit megtiltunk, nem a hatalmunkat akarjuk gyakorolni, hanem törekszünk arra, hogy ők szabadon, de biztonságban lehessenek. Hiszen, hogyha a lába törik valakinek, miközben a fák gyökerein túlságosan magasra kapaszkodik, vagy elmegy a csoporttól anélkül, hogy szólna és mi elveszítjük, az minden csak nem a szabadság boldogító érzése, se neki, se nekünk. Isten, amikor elmondja, hogy mi hogyan éljünk, mit tegyünk, nem korlátozni akar bennünket, hanem szabaddá tesz a boldog életre. Magunktól nem tudjuk, nem jól csináljuk, elrontjuk, de én hiszem, hogy az ő szavát követve megtanulhatjuk, hogy miként kell ebben a szabadságban és ezzel a szabadsággal élni. Heltai Jenő verseinek soraival szeretném zárni igehirdetésemet, amelyet érdemes végigolvasni, ez egy hosszabb vers, én mégis kiemelek belőle egy verszakot. Szabadság. Ezt a megszentelt nevet könnyelműn ingyen ajkadra neved. Tudd meg, szabad csak az, aki oly áhítattal mondja ki, mint Istenének szent nevét a jó pap. Szabad csak az, kit nem rettent a holnap. Ínség, veszély, kín meg nem tántorít, és lelki békjó többé nem szorít. Hiába őrzi porkoláb, s lakat, az sose rab, ki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen. Ez nem ajándék. Ingyen ezt nem adják, hol áldozat nincs, nincs szabadság. Ott van csupán, hol szavát megértve, meghalni tudnak, s élni mernek érte. Jézus Krisztus meghalt azért, hogy szabadságunk legyen. Éljünk hát vele. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk neked, hogy szabadságot adtál számunkra. Már ott az Édenkertben is megengedted, hogy azt tegyük, amit akarunk. Szabaddá tettél bennünket, hogy döntsünk melletted, vagy egyéb út mellett. Köszönjük neked azt, hogy az akarat szabadságát is megadtad, a gondolat szabadságát is megadtad. Urunk Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy olyan országba élhetünk, ahol szabadság vesz körül bennünket. Bátran dicsőíthetünk téged, megvallhatjuk hitünket, és nem lesz belőle semmilyen negatív következmény. Bocsáss meg nekünk, Urunk, hogy mi ezzel a szabadsággal olyan sokszor nem tudunk élni, és olyan sokszor visszaélünk. Mutasd meg számunkra, hogy mindaddig, amíg a rosszat tesszük, amíg nem a te fiadat követjük, igazából csak áltatjuk magunkat, szabadságunk nem lesz. Kérünk téged arra, hogy el tudjuk fogadni Krisztusnak megváltó tettét, el tudjuk fogadni a te megbocsátásodat, és el tudjuk fogadni ezt az új életet, amit adsz számunkra. Így könyörgünk, Istenünk, hogy áld meg és őrizd életünket. Urunk, Istenünk, vigyázz a családjainkra, a gyermekeinkre, Vigyázz gyülekezetünk minden egyes tagjára, azokra is, akik nehézségek közt vannak, azokra is, akik lelkileg szenvednek, akik gyászolnak, de vigyázolunk azokra is, akik megérdemelt szabadságukat töltik. Őrizd meg őket, adj számukra feltöltődést, kikapcsolódást. Olyan jó, hogy mindenben kérhetjük jelenlétedet, mindenben kérhetjük a segítségedet. Így hát kérünk most, hogy hallgass meg bennünket, és őrizd meg minden napon a világ végezetéig. Amen. Az Úr Jézus így tanított minket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek áldása kísérjen bennünket. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.